Máté evangéliumából fogok olvasni. Máté evangélium a 7. fejezet 28. versétől a 8. fejezet 4. verséig. A Máté evangéliuma 7. fejezet 28. versétől a 8. fejezet 4. verséig. Hallgassuk meg Isten igéjét. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom, tisztulj meg! És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonyságul nekik. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk, itt leheted a gyülekezet, mindannyiunkat személyesen ismersz, jobban ismersz bennünket, mint mi önmagunkat. És tudod, hogy mire van szükségünk ezen a mai délelőttön. Hagy szóljon a te igéd, annak üzenete, hagy jusson a mi életünkbe, szívünkbe, hagy legyen személyessé számunkra. És könyörgünk, Urunk, hogy hozzon változást a mi életünkben. Veled találkozni, veled együtt lenni, sokszor átélheti az ember, hogy változhat, formálódhat az ember élete ebből a találkozásból. Amikor Zákeus találkozott veled, élete megváltozott. Szeretnénk ilyen találkozásokat megélni nap mint nap veled, és megélni egy imaházi együttléten is, egy Isten tiszteleten is. Bocsáss meg, ha talán csak olyan találkozásaink vannak, mint a gazdag ifjúnak, aki találkozott veled, de semmi nem változott életében, és szomorúan ment tovább. Mi szeretnénk örömmel tovább menni, örülni mindannak, amit végzel a mi szívünkben, életünkben, ha még néha az fájdalmas is, de tudjuk azt örömmel letenni te előtted, és örömmel megváltozva tovább menni. Segíts erre bennünket ezen a mai délelőttön. Amen.
Amen.
A múlt vasárnap is egy leprás embereknek a történetét olvastam, és itt is ezen a mai alkalmon is egy leprás embernek a meggyógyulásáról olvashatunk. Nézzük meg ennek fontos üzenetét, főleg abból a tekintetben, hogy milyen kapcsolat van a hegyi beszéd és ennek a leprás embernek a megtisztításában, mert itt egy kapcsolatot láthatunk meg, és szeretnék legfőképpen erről beszélni ezen a mai délelőttön. Láthatjuk ebben a történetben, hogy Jézus nem úgy gyógyítja meg ezt az egy embert, ezt az egy leprás embert, mint a 10 leprás embert. A 10 leprás ember ugye messziről kiállt Jézushoz, ezt vettük múlt héten vasárnap, és Jézus nem egyből gyógyítja meg őket, hanem van még egy kis hitpróba is előtte, mert azt mondja nekik, hogy menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és ahogyan ők elindulnak és elmennek, közben meggyógyulnak, és már gyógyultan érkeznek a paphoz. Itt viszont nem ezt mondja ennek a leprásnak, hogy na te is indulj, menj el a paphoz, és aztán ő is megtapasztalta volna, hogy közben meggyógyul. Itt egyből előttünk lehet egy üzenet, hogy Jézus nem egy kapta fára dolgozik. Jézus nem úgy tevékenykedik, hogy akkor ez bevált, a leprásoknál, akkor minden leprással kapcsolatosan, akkor ezt fogom csinálni. Hanem Jézus figyelembe veszi a körülményeket, figyelembe veszi annak az embernek az egyedi helyzetét, és mind ezek alapján cselekszik. És hogyha az egyén helyzete más kíván, mint ebben az esetben is, akkor egyből meggyógyította, mint itt, de ha megint más kíván a környezet, akkor megint azt is figyelembe veszi az Úr Jézus, sok mindent együtt néz, és aképpen cselekszik a te életedben, és az én életemben is. Tehát nagyon személyre szabottan, hogy mire van szükséged, milyen állapotban vagy, milyen lelki állapotban, lehet-e téged esetleg elküldeni, vagy éppen most olyan gyenge vagy, hogy nem lehet. Na meg most meg fontosabb lenne, hogy egyből meggyógyuljál, nem pedig majd hetek múlva. Tehát mind-mind ezeket, hogy mi válik a te hasznodra, mi válik a környezet hasznára, ezt mind Isten figyelembe veszi. Úgyhogy te is vedd figyelembe, hogy Isten nem egy kaptafára dolgozik, hanem sok-sok mindent figyelembe vesz, hogy mi a jó abban a helyzetben neked, meg mi a jó a környezetednek is. Tehát mindezeket figyelembe veszi. És hát, amikor hallgattam ilyen párválasztási történeteket, akkor Feri sokfélét hallottam már, hogy hogyan találták meg a párjukat, a fiatalok, hogyan vezette őket a mindenható Isten. Én még egyformát nem hallottam, hogy két pár ugyanazt mondta volna el. Mindegyik valamiben eltér, változik, mert más személyiségek azok az emberek, máshogyan lehet talán őket vezetni, és mindezeket Isten figyelembe veszi, mert szeret bennünket. És ebben a történetben is ezt látjuk, hogy nem egy kaptafára dolgozik, és ha így nézzük, a négy evangéliumunk is más és más, nem azért van leírva a négy evangélium, hogy négyszer olvassuk el ugyanazt, hanem más megközelítésből, egyedi módon látja Máté, máshogyan látja Lukács, ugyanazt a történetet, de a mondani valója ugyanaz mégis, mást emel ki ez, vagy mást emel ki az, és itt megint Máté mást emel ki, mint amit Márk és Lukács ír az evangéliumban. Méghozzá azt, amit én itt felolvastam, hogy Jézus itt a hegyről jön lefele. A hegyi beszédnek vége van, és jön lefele a hegyről, és akkor találkozik, amikor már lejött a hegyről ezzel a tisztátalan emberrel, ezzel a leprás emberrel. Ezt más egy többi evangéliumban nem található meg. Máté az, aki összeköti ezt a történetet ezzel az eseménnyel. És ennek is számunkra mondani valója van, hogy miért is köti össze, hogy azt, akit hallják, hogy milyen erővel prédikál, azt most itt megtapasztalják, hogy milyen erővel gyógyít. És mindennek jelentősége és mondani valója van. És hát, amikor így jön lefele a hegyről, nem egyedül jön lefele, és itt is ezt meg kell látnunk, ezt olvassuk, hogy nagy sokaság követte őt. És ezek is befolyással vannak abban, hogy most ő meggyógyítja ezt az embert. Hallották őt erővel prédikálni, most pedig lássák erővel cselekedni. És itt ebben az esetben így gyógyítja meg, hogy a tömegnek is még hathatósabb legyen az üzenet, még hathatósabb legyen abban, hogy higgyenek az ő szavának, Jézus szavának, és hitáltal éljék meg mindazt, amit hallottak, na lássák meg, hogy Isten cselekszik az ő fián keresztül, Jézuson keresztül. Ezek mind befolyásoló tényezők abban, hogy nem elküldi a paphoz, nem majd pár óra múlva gyógyul meg, hanem most kellett ennek az embernek meggyógyulni, hogy lássák ez a sokaság is, hogy Jézus hogyan tud cselekedni. Hogy mondjak egy ilyen történetet, úgy szintén a Szentírásból, ahol még jobban ez kidomborodódik. Lázár esete. Lázár, aki megbetegszik, és testvérei gyorsan üzennek Jézushoz, hogy hát aki szeresz, a te barátod, az beteg. És Jézus nem indul el, Jézus késlekedik, várakozik, nem megy el, hogy meggyógyítsa Lázárt. pedig megtehette volna, meggyógyíthatta volna, mégsem teszi. Hanem a következőt mondja, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Miért nem gyógyította meg ezt a beteget? Azt mondja Jézus, hogy nagyobb dicsőség lesz ebben a helyzetben, ha én most nem indulok el. És végül meg is hal ez a Lázár, már 40 napja el van temetve, amikor majd kihívja a sírból, és meggyógyul. Tényleg Isten dicsősége ragyog föl még jobban ebben az eseményben. De nem csak ezért támaszza föl, és nem csak ezért várakozik Jézus. Nem csak ezért engedi azt, hogy meghaljon Lázár, hanem olyan nyilvánvalóvá teszi, hogy nem csak Lázárért van ez, hanem a tanítványokért is van, meg a tömegért is van, ami most Lázárral történik. Mert azt mondja a tanítványoknak, hogy Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Tehát látjátok, hogy a környezet is befolyásolja, hogy mi történik egy emberrel. Isten figyelembe veszi azt, hogy a tanítványokért is halljon meg Lázár, és támadjon fel a halálból. És aztán, ha még tovább olvasok az evangéliumot, még nyilvánvalóvá válik, amikor ezt olvassuk, hogy nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és oda mentek, nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Tehát látjátok, milyen kihatással volt ennek az egy embernek az élete és feltámasztása a tanítványokra, és akkor még nem is beszéltem Mátáról, meg Máriáról is, mert az ő életükre is milyen hatással volt, és aztán a tömegre is. És ezt Isten egyben nézi. Ne légy önző! Lásd meg, hogy Isten a környezetedért is cselekszik. És éppen azért teszi, mert már látja az, hogy mi a jó neked is, mert mi lesz jó majd a te környezeted számára is. Hát szoktunk mi is így csinálni, nem? Gondolkodunk azon, hogy milyen ajándékot vegyünk az illetőnek, mondjuk egy gyermeknek. Vehetnénk ezt is, vehetnénk azt is, vehetnénk amazt is. Aztán gondolkozunk, hogy mi lenne a leghasznosabb. És akkor lehet eszünkbe jut az, hogy hát ezzel a testvéreivel is el tud majd játszani. Ez nem csak számára lesz hasznos, hanem a tesói számára is. Hát akkor inkább ezt veszem meg. Nem vagyunk mi is így? Hogy így ajándékozunk. Na, Isten is sokszor így nézi a környezetedet is, és teszi meg azt, amit éppen úgy lát jónak, hogy akkor kell megtenni, mint ennek az embernek az életében is. Ismerek egy családot, hívő család, és meghalt egy lány, egy fiatal lány a családban, és eltemették, és ott volt az öccse is, aki még nem tért, meg nem volt hívő. És amikor meghalt az ő nőtestvére, aki hitt Istenbe, és így a mennybe jutott, akkor ő néhány év múlva ő is megtért, és hitre jutott. Mondhatnám, miért engedte meg az Isten, hogy meghaljon ez a lány fiatalon? Jobb helye van, mert elvitte ő magához. Számára is jobb. A családban meg kialakította, abba a fiúgyermekben, hogy hozzátérjen. Sokszor gondolkodunk, hogy hát hogy lehet az, nem keményítette meg inkább a szívét a fiú. Hát ez az esemény, amikor történik, sokszor olyannal járul, hogy megkeményíti magát az ember. De ez ennek a fiúnak hasznára vált. Sok-sok mindent nézed Isten, amikor a te életedben cselekszik. És itt is sok-sok mindent néz Jézus. Hogy jön lefelé a hegyről, jön a sokaság vele. Most itt kell cselekedni. Ennek az embernek az életében is akkor azt mondja, hogy ha akarod, megtisztíthatsz engem, aki itt bízik bennem, hát hagyd lássa meg itt mindenki, hogy akarom, hogy megtisztuljon. És hagyd lássa meg ez a tömeg is, ez a sokaság is, hogy hatalmam van arra, hogy meggyógyítsak egy gyermeket. Nem csak arra van hatalmam, hogy prédikáljak ott fönt a hegyen, hanem erre is hatalmam van. Milyen hatással lehetett egy ige hirdetés, egy Isten tisztelet után, egy hegyi beszéd után ez az esemény. Hát lásd meg így te is a te életedet, hogy Isten sokszor másokért is, meg magadért is így szokott cselekedni. Aztán harmónia van tehát itt a hegyi beszéd és a cselekmény között abban is, hogy ahogyan említettem, hogy megtapasztalta az ember, akik ott voltak, hogy milyen erővel prédikál ez a Jézus, hogy amikor befejezte ezeket a beszédeket, a sokhaság álmélkodott tanítása, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. Amikor lejött a helyről, nagy sokhaság követte őt, és aztán jött ez az esemény. Milyen harmónia van Jézus beszéde és Jézus cselekedetei között? Van-e a mi életünkben is ilyen harmónia a hegyi beszéd hallgatása között, és amikor jövünk lefele a hegyről, megyünk el fel az imaházból, felállunk a térdeinkről az imádkozás után, az igeolvasás után, és most már cselekedni kell, most már tenni kell, meg kell mutatkozni a hitnek a mi életünkben, cselekedetekben. Ilyen harmónia van a kettő között. És amikor a prédikátor prédikál, vagy az ige hirdető hirdet, és lejön a szószékről, annak is ilyen harmónia van a kettő között, hogy amit hirdetett, az most majd, amikor majd cselekednie kell, akkor majd megtörténik az életében. Erről is tanítod a történet. Van-e életedben ilyen harmónia, ilyen összecsengés? Mert mi szeretjük hallgatni Jézust. Mert áldásos jó teológiát hallgatni, jó illusztrációkat hallgatni, jó biblia tanulmányozásokban részt venni. Nagyon jó. Sokszor jó igehirdetőként is mindezekre rájönni, elmondani, mert megerősíti az embert. De amikor kilépünk az imaházból, amikor elindulunk a hétköznapi életünkben, amikor ott hagyjuk és megyünk a munkahely felé, vagy valaki más felé, és majd cselekedni kell, amit hallottunk, meg hirdettünk, akkor az megtörténik. Akkor jó harmónia lesz a kettő között, mint ebben a történetben. Eszel Tóth Feri bácsi mondta egy nagyon híres református ige hirdetőről, nem él már, de sokan hallgatták és nagyon szerették hallgatni az ő ige hirdetéseit. Azt mondta Feri bácsi róla, olyan jó lenne, ha a szószékről nem jönne le. Mert amikor lejön, össze-vissza beszél. Bőrstelenségeket beszél, megbánt embereket. Jobb lenne, ha ott maradna. Hát olyan érdekes volt ezt hallani, tudva azt, hogy kiről mondta ezt, hogy ő közelebbről ismerte az illetőt, de nem vagyunk így, mi néha, mi is. Jobb lett volna ott maradni az imaházba. Mert pont az ellenkezőjét csinálta. Jobb lett volna ott maradni a szószéken. Mert akkor ezt a butaságot nem követtem volna el. 17 évesen, amikor jártam a templomba, akkor, meg 14 évesen, akkor volt bennem nem egyszer ez, hogy olyan jó lenne ott maradni a templomba. Hogy ott időzni. Mint utána kijönni ebbe a zajos világba, ahol próbák, meg egyéb más dolgok vannak. De hát ki kell jönnünk, le kell mennünk a hegyről. Lehet mondjuk azt, mint ahogy Péter is mondta, mert ők is voltak a hegyen, amikor három tanítványt fölvitte Jézus a hegyre, és aztán meglátták, hogy Jézus átalakul, megdicsőül, és meglátták, hogy Illés meg Mózessel beszélget, akik már hány száz meg ezer évvel ezelőtt éltek, és már meghaltak, de ott vannak, és Jézussal beszélnek arról, hogy mi kell majd történnie vele ott Jeruzsálemben, hogyan kell feláldoznia magát, és akkor meglátják a tanítványok, és azt mondja Péter, olyan jó nekünk itt lenne ebbe a dicsőségbe. Hát csináljunk egy sátrat, neked Mózes, neked is Illés, meg neked is Jézus. Hát maradjunk itt, itt olyan jó. De nem maradhattak, le kellett jönni. Aztán amikor lejöttek, jött a próba. És itt kiderül mindig, hogy milyen harmónia van az imaházi életem és a hétköznapi életem között. Jézus életében tökéletes harmónia volt. Mi nálunk nem mindig van így, hanem tapasztaljuk, hogy itt is elestünk, ott is elbuktunk, na pedig pont ezt olvastuk reggel, meg ezt hallottuk az imaházba, és már alig telt el néhány óra, már pont az ellenkezőjét csinálom. Isten tanít erre, hogy figyeld oda, hallgasd jól, fogadd be, legyen erővé benned, vagy te, aki hirdeted, erősödj meg annyira, hogy tud cselekedni az Isten országa drága tetteit. És erre hív bennünket Isten igéje. És aztán arra is tanítod a történet, hogy ahogyan jönnek lefele Jézusék, Jézus a tömeggel együtt a hegyről, hát jön velük szembe a gond is. Jön velük szembe a probléma is. Valahogy nem ideális ez a kép, nem? Olyan jó lehetett ott hallgatni Jézust. Annyi mindent mondhatott. Erővel, hatalommal. Most meg jövünk lefele, ez a csúnya kinézetű, leprás ember itt van, hát ez borzalmas. Hát ez elrontotta most az egész alkalmat, ez a leprás. És szétrebbennek az emberek. Hát persze szétrebbennek, hiszen félnek, hogy ők is megfertőződnek, ők is ilyen csúnya kinézetűek lesznek, ők rájuk is rájuk ragad a lepra. Hát még ilyet. Pedig milyen jó volt odafönn lenni. Ez megjön itt. Jön a gond, jön a nyomorúság, jön a nehézség. És sokszor így vagyunk. Kilépünk azon az ajtón, és már ott vár bennünket 5 méterre a probléma. Kilépünk, és már is jön a gond. És akkor mondhatjuk, hogy hát ez eddig olyannyira jó volt ez a nap, hogy itt lehettünk, hallgattuk az Isten igéjét, és akkor jön már megint ez a próbát, agyon csapja az egészet ez. Leszívesebben kikerülnénk, leszívesebben elkerülnénk, szétrebbennénk a probléma elől. De hagyj kérdezzem meg, Isten nem azért erősített meg az imaházba, hogy szembeállj a problémával. Isten nem azért készített föl egy Isten tiszteleten, hogy kapásból tud kezelni azt a problémát. Isten nem azért erősített meg, hogy ne legyél gyenge a kísértővel szemben, aki jön majd feléd, és megkísért. De bizony azért. És ezt is bemutatja Jézus ebben a történetben. Hogy bizony fölkészít bennünket az Isten. Hogy tudjunk szembenézni a bajokkal, nem elkerülni, meg nem jajgatni, meg nem panaszkodni, hanem az ő ereje által cselekedni. Mert ő velünk van. Úgy jövünk le fel a hegyről, hogy ott van veled. Ő segít meg szembenézni a bajokkal, a gondokkal, a problémákkal. Hát ezt élték meg a megdicsőlés hegyén is, az a 3 tanítvány. Átélik, milyen csodálatosan jó volt, jönnek le fel a völgybe, mit látnak. Ott a többi tanítvány eredménytelenül, tehetetlenül nem tudják meggyógyítani annak az embernek a fiát, akiben démon van, megszállott ember. Ott vannak a farizeusok is, adott meg, vitatkoznak a tanítványokkal, hogy miért nem tudtátok. És akkor jön a különféle teológiai vita, az eredménytelenségben mindig jön valami vita, és akkor megérkeznek így a problémás helyszínre Jézus meg a 3 tanítvány. És aztán cselekszik ott is Jézus. Ami nem ment azoknak, Jézussal megy a másik 3-nak. Mindig, amikor jössz lefele a hegyről, maradj Jézus mellett. Lehet, hogy nem mindenki ment ott, ahol Jézus ment lefele. Lehet, hogy nagy tömeg követte Jézus, de a másik tömeg meg a hegynek a másik oldalán ment lefele. Ők ezt nem látták. Maradj Jézussal, amikor kimész az imaházból. Maradj ő vele, mert úgy tudod szembenézni a problémákkal. Ne tedd úgy, hogy letudtuk a Jézussal való kapcsolatunkat. Most már élem az életemet úgy, ahogyan én akarom, mert akkor nem fogsz győzni. Eredménytelen leszel. Hanem ő vele indulj el, innen is. Ő vele indulj el minden nap, minden reggel. És ő készítse fel a te szívedet, hogy szembe tudj nézni a problémákkal. Milyen jó, hogy itt lehetsz most. Mert készít az Isten, mert ma is lesz próbád. Meg hétfőn is. És már most készít téged arra, hogy tudjál szembenézni vele. Jézus készítette a tanítványokat, hogy amikor majd őt elfogják, akkor hely tudjanak állni. Meghitt közösségből az utolsó vacsorán. Ott vannak együtt. Segíti őket. Meghitt környezetben vannak Jézusra. Biztos azt mondták, hogy olyan jó volt ez a vacsora vele. Olyan jó volt együtt ünnepelni Jézussal. Olyan jókat mondott nekünk. Na hát azt nem annyira, hogy majd mi eltávolodunk tőle, de olyan jó volt vele. Aztán, amikor a Gecsemáné kertben vannak, ott is készítenek haja Jézus. Gyertek csak, imádkozzatok vele. De hát nem teszik. És aztán, amikor jön a próba, nem tudnak vele szembenézni. Hanem tagadás lesz belőle, hanem szétfutás lesz belőle. Na ezért fontos még imaházba járni. Ezért fontos Bibliát olvasni, hogy engedd meg az Istennek, hogy fölkészítsen az élet próbáira. Hogy megerősítsen téged. Engedd meg neki. Mert akkor tudsz majd vele szembenézni. Amikor a hegyről jössz lefele. De ahhoz föl kell menni a hegyre. Hallgatni kell őt, hogy a völgyben szembe tudj nézni azzal, ami eléd jön. Azokkal a gondokkal, azokkal a nyomorúságokkal, azokkal a nehézségekkel. Hogy itt kapol Istentől irgalmat. Kapol Istentől bocsánatot ezen a mai alkalmon. És amikor majd kimész az ajtón, majd valaki vérig sért, hogy tudjál neki irgalmazni, mert itt valaki irgalmazott neked. Hogy tudjál neki megbocsátani, mert itt valaki megbocsátott neked. Ehhez viszont föl kell menni a hegyre. Hogy így tudj lemenni a völgybe. Ezzel az irgalommal, ezzel a megerősödéssel, ezzel a hittel. Ezért fontos nekünk fölmenni sokszor a hegyre, hogy vele együtt le tudjunk jönni, és a problémákat az ő ereje által meg tudjuk oldani. Mert így lehet. A hallgatott igéből győzelem lesz. És ezt láthatjuk ebben a történetben. Hogy Jézussal, amikor mennek lefele onnan a hegyről, akkor jön egy ember élete nagy problémájával, élete nagy gondjával, hogy leprás, hogy tisztátalan, és leborul Jézus lába előtt. És azt mondta, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Lehet kérni Jézust a beszédje után. Itt is olyan szép kapcsolat van, hogy Jézust hallgatták eddig, most meg egy imádkozás hangzik el. Egy leborulás, egy alázat mutatkozik meg. És egy kérés. Nagy baj az, amikor egy ige hirdetés után, amikor hallgatod az Istent, Istennek igéjét és szavát, és nincs utána leborulás, nincs utána alázat, nincs utána kérés, és ez elmarad. Ennél az embernél ez nem marad elő. Mondjuk nem volt szerintem a hegyen. Lehet nem hallgatta Jézust. De itt van ez a párhuzam, hogy ő jön az ő gondjával. Hisz abban a Jézusban, hogy meg tudja tisztítani. Pedig nincs előtte olyan történet, hogy a leprásokat Jézus megtisztította. Ő itt az első, aki jön a leprájával. És meghallgatja Jézus. Meglátja a leborulását. Felé fordul. Ne maradjon el ez a mi életünkben. Jó, ha mondjuk, hogy igen, Uram, szeretnék hallani jó teológiát, bibliai összefüggéseket, szeretnék hallani a te országodról szóló jó híreket, ígéreteket, biztatásokat, bátorításokat, vezetéseket megtudni és meghallani. De ki az közülünk, aki most azt mondja, én meg, Uram, szeretnék előtted leborulni, szeretnék előtted bűnbánattal eléd jönni, szeretném eléd vinni az én nyomorúságaimat, bűnös lepráimat, mert te tudsz rajtam könyörülni. Senki más. De nagy baj, ha egy Isten tiszteleten az iga hallgatást nem követi ez. egy igeolvasás után nem történik meg ez. Nincs alázat, nincs kérés, nincs könyörgés. Hogy mélyen meghajlik az ember Isten színe előtt, porba esik előtte, hogy könyörüljön rajta, átérzi az ő nyomorult állapotát, átérzi, hogy milyen ő valójában, és ki az, aki meg tudja őt szabadítani mindettől. Az az ember, aki ezt tudja, az az ember, akire hatással van az ige, az leborul, nem kiborul, ugye, ahogy szokták mondani, hanem leborul, és kéri az Istent, hogy könyörüljön rajta, hogy tisztítsa meg. Lehet álmélkodni Isten igéjén, lehet álmélkodni ige hirdetők gyönyörű ékes szólásán, lehet álmélkodni a különféle biblia tanulmányozós gondolatokon, de ha csak idáig jussz, akkor mi változik a te életedben? Semmi. Akkor van változás, hogy úgy hallgatod, hogy mindez nagyon jó volt, és elmélkedek rajta, és gondolkodok rajta, de én közben megláttam az én nyomorúságomat, és borulok oda Jézushoz, jövök oda hozzá, nem érdekel, hogy ki mi szól hozzá, hogy én leprás vagyok, és bűnös vagyok, borulok elé, mert ő tud rajtam segíteni. Adja meg az Úr, hogy tudjuk ezt tenni ezen az Isten tiszteleten is. Ige hirdetés után, hogy Uram, én is szeretnék most odafutni hozzád, leborulni eléd, annyi mondani valóm van, annyi nyomorúságom van, annyi gondom van. Ha akarsz, szabadíts meg ettől. És Jézus kinyújtja a kezét, és azt mondja neked, hogy akarom. Szabadulj meg, tisztulj meg, légy tiszta. Tehát itt a hegyi beszédet Máté összeköti ezzel a gyógyítás történetével, mert egyedi módon cselekszik az Isten, de úgy, hogy közben nézze a környezetedet is, és úgy cselekszik, hogy haszon legyen neked is, meg nekik is, hogy harmónia van Jézus beszédje és tette között, de jó lenne a mi életünkben is ez lenne, hogy harmónia lenne, hogy amit hallottunk, az cselekedetekké változtassunk, hogy bizonságunk legyen ebben a világban, és hogy ha hallgatjuk, az nagy áldás, de fölkészít arra, hogy jönnek a problémák, ne került ki, hanem ővel együtt old meg, és oldódjon meg a te életedben. És aztán kapcsolat van abban is, hogy őt hallgatva az ember reagál úgy, hogy leborulok, hogy könyörüljön rajtam, hogy megtisztítsam, hogy meggyógyuljon az én életem. Legyen ez a mi életünkben. Ezen a mai délelőttön. Amen. Ebből a történetből úrvacsora előtt olvasok föl kettő igeverset, a Máté evangéliuma 8. fejezet 3. és 4. versét. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: akarom, tisztulj meg! És a lepra azonnal megtisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonyságul nekik. Ez az ember, aki oda megy Jézushoz, és mindezt megkapja, hogy megtisztul, meggyógyul, ez az ember betegségének tudatában volt, és sokszor a leprások a leprájukat eltakarták, hogy ne lássák az emberek. És olyan mondani valója van ennek is, hogy ne takargasd. Ne takargasd, ne rejtegesd a bűnt, amikor Jézus elé jössz. Ne rejtegessük tisztátalanságunkat, hanem akarjuk megtisztulni, akarjuk föltárni ő előtte, hogy tisztává tegye mi életünket, a mi lelkünket, minden bűntől. Ez a leprás annyi mindent elveszített. Nem csak az egészségét veszítette el, elveszítette a lepra miatt a családját is, ha volt, a feleségét is, a gyermekét is, hiszen mivel fertőző betegség volt, nem maradhatott a faluban, a városban, a saját lakásában, hanem el kellett hagynia, és a lepra telepre kellett mennie. Annyi mindent elveszített ez az ember, de annyi mindent visszakapott ez az ember, amikor megtisztult. És így vagyunk mi is, hogyha nem takargatjuk, ha oda megyünk Jézushoz, amit elveszítettünk a bűnünk miatt, azt Jézusban visszakapja az ember. Ádám és Éva elveszítette a vétke miatt az élet fájához vezető utat. De ott a Golgota fájánál, keresztnél, ahol meghalt Jézus érted és értem, minden tisztátalanságunkért, minden bűnünkért, ott az ember visszanyerheti tisztaságát, és visszanyerheti az élet fájához vezető utat, az örök életet, hogy újra a mennybe, Isten közelségébe lehetünk ilyen értelemben, hogy a menny lejön majd erre a földre, új ég és új föld lesz, és az, ott lesz majd az élet fája is. És ott lehet az az ember, aki Jézus elé borul, aki nem rejtegeti bűneit, aki meg tudja vallani, meglátva azt, és tudja azt, hogy csak Jézus tudja megbocsátani. Csak Jézus által kerülhet a mennybe, a kegyelem által. A bűn annyi mindent elvesz tőlünk. Egyszer egy iszákos férfi élte meg azt, hogy részegen sokszor hazament, és már a lánya is undorodott tőle, és azt mondta neki, apuka, menjen a disznóba aludni, mert úgy él, mint egy disznó. És ez döbbentette rá az apját, hogy ő az alkohol miatt, a bűne miatt sok mindent elveszített, de már a lányát is elveszítette. A bűn miatt annyi minden tönkre tud menni, emberi kapcsolatok, egyéb más dolgok. De Jézusnál visszanyerhető, mert ő tud bennünket megváltoztatni. És amikor megtisztult ez az ember, mert megtisztulhatunk most is mi az úrvacsorai vétel alatt, átélhetjük mindezt, hogy oda mehetünk Jézushoz, akkor átélhetjük azt is, hogy azt mondja nekünk, hogy mutasd meg magadat a papnak. Ugye annak kellett megmutatni, ő állította ki a bizonyítványt, hogy most már mehet közösségbe, visszanyerheti azt, amit elveszített. De nagy mondat van ebben, hogy senkinek se szólj, hanem mutasd meg magadat. És ezt akarja Isten sokszor nekünk is, hogy amikor elmegyünk innen, megtisztulva, megbocsátva minden bűnünktől, mutasd meg magadat az embereknek. Mutasd meg, hogy megtisztultál. Éld ezt a tiszta életet. Éld ezt a bűntől mentes életet. Hát egy darabig tudjuk ezt élni, de tudjunk megváltozni, mássá lenni, megszentelődni, és annál a megszentelt életet megmutatni. Ez a nagy bizonságtétel. Nem jelenti azt, hogy nem kell azért szólnunk majd, mert nem kell bizonságunk tenni az embereknek. De nagy bizonságod, amikor megmutatja az ember. És aztán azt is mondja, hogy áldozati ajándékot is mutasd be. Vagyis háládat is fejezd ki az Isten felé. És amikor úrvacsorázunk és átéljünk, hogy megtisztulunk minden bűntől, akkor hálánkat is kifejezhetjük az áldozatban. Áldozhatunk az Istennek. Időnkből, sok minden másból. Mert hálámat kifejezem, hogy megbocsátott, örök életet adott, üdvösséget adott, őt akarom szolgálni. Áldozok neki. Éljünk hát így az úrvacsorai közösséggel, jöjjünk elé, ne rejtegessük lepráinkat, tisztátalanságainkat. Tárjuk fel előtte, mondjuk el neki, éljük át a megtisztulást, éljük át, hogy így megmutathatjuk magunkat jobban az embereknek, és rámutathatunk Jézusra, és hálánkat is kifejezhetjük. Mindezt már az úrvacsorai közösségben, és hálánkat is kifejezhetjük felé. De mielőtt imádkoznánk, énekeljünk egy éneket.